Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívást intéz a fiatalokhoz. Legyél te is digitális misszionárius. Szeretsz videózni? Otthon vagy a TikTokon, Instagramon vagy a YouTube-on? Van ötleted arra, hogyan lehetne a katolikus hitről fiatalosan és hitelesen beszélni? Akkor itt a helyed. Írják. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pályázatot hirdet 16 év feletti fiatalok számára. Olyan alkotókat keresnek, akik szeretnének katolikus tartalmakat készíteni a közösségi médiában, és segíteni kortársaiknak abban, hogy közelebb kerüljenek a hithez, kérdéseket merjenek feltenni, vagy megerősödjenek benne. Jelentkezni lehet egyedül is, de a cél az, hogy 2, 3 vagy 4 fős csapatok kialakuljanak, akik együtt mutatják meg, hogyan lehet a hitről mai módon beszélni. Június 25-én csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyek Csaba egriesek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a mozzáruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Ternyek érsek megköszönte a lelki gyakorlat vezetését Csépányi Gábornak, és kifejezte a főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. Ezután a főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelki pásztorokról. Majd az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplőket, Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet. Ezután a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, most már teljesíteni kell augusztus végéig a megjelölt szupermérföldköveket, hogy a jóváhagyott tervre az uniós források megérkezzenek. Hozzátette, a kapcsolódó jogszabálycsomagot az országgyűlés elfogadta. Megnyílik az 1,5 milliárd eurós, mintegy 533 milliárd forintos uniós pályázat, amely nagy mértékben felgyorsíthatja a magyar villamos energiahálózat korszerűsítését. Jelentette be a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. A beruházással csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás jöhet létre. A fejlesztések 2030-ig megvalósulnak. Azonnali választ vár a legfőbb ügyészségtől a miniszterelnök arra, hogy meghallgatták-e már gyanúsítottként Orbán Viktor volt kormányfőt és Hajdú Jánost, a TEK leváltott vezetőjét az aranykonvoj ügyében. Magyar Péter a közösségi oldalán egy kiszivárgott iratra utalva várja a válaszokat. A 444.hu egy birtokába került ügyészségi dokumentumról írt, amely az ügyben lényegi döntést, utasításokat hozó személyek között említi Orbán Viktor volt miniszterelnököt és Hajdú Jánost a terror elhárítási központ volt főigazgatóját is. Olvasható az Inforádió oldalán. Szombatig várja a kormány az észrevételeket az alaptörvény módosításához. A miniszterelnök elmondta, eddig 13 000 reakció érkezett, és ezek 95%-a támogatja a módosítást. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, hogy a tervezett 12 éves országgyűlési mandátum korlátozást a többség még lejjebb vinné 8 évre. Végül az időjárásról. Nagyrészt felhőtlen, derült napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék egész nap nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Szalonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-től 28-ig.
Csak a gajak sikonganak, ha lépek.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. június 26-án, pénteken szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Karkus István és Bilincsik Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Claude Chabroltól származik a mai nap gondolatébresztő mondata: a butaság mérhetetlenül izgalmasabb, mint az intelligencia, az intelligenciának megvannak a maga határai, a butaságnak viszont nincsenek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, 3 kvízkérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba és elvigyék könyvnyereményeinket, illetve egy páros mozi belépőt is nyerhetnek. Bejátszásunkban pedig Van Hart Leventével, a Miskolci Balett táncművészével beszélgetünk.
Minden darabnak van egy jelmez és díszlettervezője. Általában azért a jelmez tervező figyel arra, hogy számunkra kényelmetlen ruhadarabban ne menjünk a színpadra, mert persze akkor az a mi játékunkat is nem segíti, hanem visszahúzza. Hát természetesen a díszlet, a jelmez és minden más azért van, hogy a mi munkánkat segítse, ne pedig hátráltassa. Elég sok ruhánk van. Van olyan darab, ahol van akár 4-5-6 darab ruhánk is, de van olyan, például nekem az Aranyember, ahol 3 ruhám van.
9 órától hírek, majd kezdődik Közélet című műsorunk. Mai adásunkban sűsápot, kácsot és mezőkövestet látogatjuk meg. Ajánlunkban Horinka Lászlót, sűsáp polgármesterét hallják.
A település összes többi része az a 31-estől egy kicsit távolabb helyezkedik el, tehát a 31-es zaja az elsősorban a közvetlen mellette élőket terheli, viszont a vasútvonal az teljesen kettészeli a települést, és annak a zaja, meg annak a forgalma az nyilván sokakat érint, de hát a közlekedés által lesz egy településből központi hely, úgyhogy ha ez nem lenne, akkor vélhetően nem lennénk központi hely, nem lennénk mikrotérségi központ, nem lennénk város sem.
9 után Kilátó című regionális műsorunkban Tokaj környékén folytatjuk Mosolygó Marcell görögkatolikus atyai életútjának bemutatását, és meghallgathatnak egy első áldozási prédikációt Krupa Levente atyától is. Most Marcell atyát idézzük.
Ahol az élet tovább folyik, ott van élet, ahol pedig megáll a víz, elláposodik, ott lesüllyed, és ott nincsen, tehát az életet kell szolgálni. Tehát a holtenger az mindig egy kicsit kevesebb lesz, mert elpárolog, és mindig növekszik benne a sótartalom. Olyan erős volt, fürödhettem benne, hogy utána rögtön le kellett zuhanyozni, mert annyi nagy sótartalma volt, de az életnek folynia kell.
Napról napra című közéleti magazinműsorunkban Kocsis István írót hallhatják a Szent Korona misztériumáról. 10 órától hírek, majd kezdődik Zöld Hullám című műsorunk. A mai adásban folytatjuk az Edelényi Szent János görögkatolikus gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Következzen bejátszásunk.
Még egyszer fontos, hogy most 25 év alatt volt egy 4 olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárója bezárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogyha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísérteties hasonlóságot mutat, azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt, korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezt ugye ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek. Tehát hatalmas töltéseket építettünk és gátokat építettünk.
10:30-tól az erdőfohásza hangzik el. A mai adás első felében a kezdő túrázóknak szóló tanácsokat hallhatnak Fülep Teofil túravezetőtől, majd megismerhetik a harkályok különleges világát, és végül Bársony István Mennyét című novellája hangzik el. Következzen egy részlet az adásból. Fülep Teofil beszél.
Véleményem szerint akkor vesz valaki komoly túrázó, hogyha átlép a kisebb kirándulásokból a komolyabb túrák felé. Mit értek ez alatt? Nagyon sokan mennek kirándulni úgy, hogy nem vállalnak különösebb nehézségeket, megvárják az optimális hőmérsékletet, a kedvező kellemes napsütést, nem indulnak korán, nem érkeznek későn, nem mennek nehéz helyekre. Hát kellemes időtöltés.
Lötyögnek.
Egy kis kirándulás, egy lötyögnek. A túrázás azonban nagyobb kihívást jelent ennél, fizikailag is nehezebb.
11 órától hírek, majd Könyvtári Barangolás című műsorunkkal jelentkezünk. Véget ért az iskola, berobbant a nyár, így mai adásunkban a nyarat, a nyár szépségeit ünnepeljük, természetesen a költészet segítségével. Mert mit hoz a nyár, felerősít, tovább növel mindent, amit a tavasz elindít. Ezer virággal színek és illatok kavalkádja, ragyogó napfény, a zöld minden árnyalata az erdőkben, a mezőkön, a madarak hangos csivitelése az élet maga. Műsorunkban a versekkel elgondolkodhatunk a nyár ajándékain, és miközben csodáljuk szépségeit, szenteljünk néhány gondolatot a teremtőnek is, aki alkotta és évről évre megújítja a természet csodáit, hogy nyugalmat, békét és szépséget csempészen életünkbe. Tehát könyvtári barangolás 11 óra után. 11:30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Lajtos Nóra a Szekvenciák című költeményét Babócsai Réka mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az órangyala imádságot, ezután egyházi hírek következnek, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, ebben alexandriai Szent Cyril és José María Escrivá életéről hallhatnak, 12.35 körül Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Évezredek asztalánál című műsorunkat hallhatják. A mai adás elején ebben a forró nyári időszakban megismerjük a limonádé történetét és egy finom receptet is figyelmükbe ajánl a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. A folytatásban pedig néhány gasztrós kifejezést, elkészítési módot ismertetünk önökkel. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlónkban most Tévényi Tibor bartender beszél.
A limonádé az egy olasz citromos hűsítő ital, az olaszok limonátának mondják. Az eredete az a nagy sumér birodalomban Nappur városában kerültek elő az első citromhoz hasonló maradványok. A szép egyiptomi kertekben is virágoztak már a kitri fák, vagyis a citromok. Időszámításunk előtt 3000 évvel komoly citromszakértőknek számítottak a perzsák, de az igazi termesztés csak 2-300 évvel később indult meg. A görög hódítók Perzsiában és Médiában találkoztak először az egzotikus citromfákkal.
13.40-től a népzenei kincsestárral várjuk önöket a készülékek elé. Ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10-et.
Kedves hallgatóink, játékidő kezdődik tehát itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Várjuk hívásukat, ha mindhárom megfejtés megvan. Kvízjáték lesz tehát három kérdéssel. Jöjjenek is a kérdések. A Rerum Novarum, azaz Új ügyek című enciklikát melyik pápa adta ki? A lehetőségek 16. Gergely, 13. Leó, Boldog 9. Piusz vagy 15. Benedek. Kit neveznek az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyjának, Bíró László József, Rubik Ernő, Herman Otto vagy Bánki Donát? Illetve melyik évben lett Elvis Presley Budapest díszpolgára? 2009, 2011, 2013 vagy 2015? Ezek tehát a kérdések, ha mindhárom megvan, akkor tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot, és nyerhetnek tőlünk a mai reggelen egy könyvet vagy egy páros mozi belépőt Miskolcra. Technikus kollégámnak jelezzék, hogy melyiket szeretnék megnyerni. Két könyvet és egy páros belépőt sorsolunk, tehát három nyertesünk is lesz a mai reggelen, érdemes tehát velünk játszani. Énekeljen a folytatásban Elvis Presley, az énekes ugyanis 1956-ban egy amerikai tévéshowban az egyik dala eléneklése után a műsorvezető Ed Sullivannel együtt felszólította mintegy 30 milliós amerikai nézőtábort, adakozzanak a magyar forradalom résztvevői számára. A felszólítás után nagyon sok, főleg élelmiszereket tartalmazó csomag érkezett Magyarországra. A folytatásban tehát Elvis Presley énekel, aki 1977. június 26-án Indianapolisban adta élete utolsó koncertjét.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I
Egy időnk van, tehát itt a Szent István Rádió hullámhosszán három kvíz kérdésre várjuk a helyes megfejtést. Az elmúlt percekben Elvis Presley énekelt, aki Budapest díszpolgára. Az egyik kérdésünk pont ezzel kapcsolatos, hogy melyik évben lett Budapest díszpolgára, tehát az énekes. A lehetőségek 2009, 2011, 2013 vagy 2015. A másik két kérdésünk pedig a Rerum Novarum című enciklikát melyik pápa adta ki. Segítségként elárulom, hogy 1891. május 15-én történt. A Rerum Novarum a kezdőszavakkal közismerté vált szociális pápai enciklika. A lehetőségek 16. Gergely, 13. Leó, Boldog 9. Piusz vagy 15. Benedek. És a harmadik kérdésünk így hangzik, kit neveznek az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyának? Bíró László József, Rubik Ernő, Herman Otto vagy Benki Donát? Ennél a kérdésnél is segítek egy kicsit. Néprajzkutató, régész és politikus, magyar természetkutató, zoológus volt, és Miskolcon kezdte iskoláit. Nevéhez fűződik a magyar őskő korszakkutatás és a magyar tudományos barlangkutatás megindítása is. 36-os körzet 510-610, ez a telefonszámunk. Bejátszással folytatjuk adásunkat, egy februári beszélgetést hoztam önöknek, fogadják szeretettel.
Venhart Leventével, a miskolci balett táncművészével beszélgetek, szeretettel köszöntelek. Hogyan lesz valakiből táncművész?
Szia András, köszöntöm a kedves hallgatókat. Van, aki később, van, aki korábban kezdi, de azt szoktuk általában javasolni és mondani, hogy minél kisebb, minél fiatalabban elkezdeni, mert annál több technikai és fizikai tudásanyagot tud felhalmozni az évek során. Annyival könnyebb lesz a dolga a későbbiekben. Igazából ez a lényege, meg ez az alapja talán, hogy minél fiatalabb korban elkezdjük, mert akkor a legjobban formálható a test.
Te mikor tudtad meg, hogy táncművész szeretnél lenni, és emlékszel még arra, hogy az elhatározást mikor követtetett?
Hát nálam érdekes volt a történet, én nagyon kiskoromba kezdtem el táncolni, elsős koromba, általános iskola első osztályba, és nálam úgy alakult ez a történet, hogy volt általános iskolában egy nagyobb törés, amikor abba akartam hagyni, de édesanyám hatására, hiszen ő arra tanított, hogy ha valamit elkezdünk, azt nem szabad félbehagyni, az ő hatására akkor 8. osztályig mindenképpen folytattam volna, és utána kaptam egy balettmestert, akit Lencsés Károlynak hívnak, akinek azóta is nagyon hálás vagyok, hogy megfordította a gondolkodásmódomat, lehetőséget adott egy koreográfiában, hogy a főszerepet eltáncoljam benne. Nagyon szerettem ezt az időszakot, amikor ő tanított engem, és lényegében az ő hatására, illetve Radics Zorka modern tánctanárom hatására léptem erre a pályára, és folytattam a tanulmányaimat a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziumba.
Pécs szóba került, hogyan kerültél Miskolcra Pécsről?
Nekem egy nagyon kedves barátom, aki most már kolléganőm is, ugyanott a Pécsi Művészeti Iskolában végzett, és 3,5 évvel ezelőtt felkeresett engem, hogy férfi táncost keresnek, hogy lenne kedvem megpróbálni és eljönni próbatáncra, mert tudta azt, hogy én pont abban az évben vagyok végzős, és hát örömmel tettem eleget ennek a meghívásnak, beküldtem az önéletrajzomat, és hál' Istennek Kozma Attila, a Miskolci Balett vezetője, vissza is hívott, hogy jöhetek a próbatáncra.
Azért még tartod a kapcsolatot a pécsiekkel is, ugye?
Igen, igen, minden alkalom, amikor Pécsen járok, akkor meglátogatom a régi helyet, ahol dolgoztam. Pécsi Nemzeti Színházban dolgoztam 4 éven keresztül, és természetesen az iskolába is aktív látogató vagyok, amikor tanítási időben tudok hazamenni.
Hogyan is néz ki egy átlagos napod? Hogyan is néz ki egy táncművész napja?
Mindenkinek változó, itt igazából a saját napomról tudok beszélni. Az én napom általában úgy néz ki, hogy ilyen 7:50 és 8 óra között kelek, van egy kiskutyám, őt leviszem sétálni, és akkor utána bemegyek a színházba. Ott általában egy fél órával, órával előbb szoktam beérni, mint ahogy a reggeli balettóránk elkezdődik, ami minden nap 1:10. Ez kötelezően teljesítendő mindenkinek 2-től szombatig, vasárnap a hétfő a szabad napunk. És miután beérkeztem fél órával, egy órával korábban a munkahelyemre, utána egy kis baráti beszélgetés a kollégákkal, hogy mi elé nézünk, miből építkezünk az előző nap, mi történt, és hogy mit fogunk csinálni aznap. Aztán pedig egy 1:15 balettóra, és utána egy 15 perc szünet múlva pedig a délelőtti próbán kezdődik, ami 2 óráig tart. Ott van egy 4 órás ebédszünetünk, és ha próbálunk, akkor 5 órára szoktunk visszaérni a színházba, és 6 órától 9 óráig tart a próba, félpróba héten ez 10 óráig is tarthat. Ha előadásunk van, akkor meg 6 órára érkezünk a színházba, mert általában 7 órakor kezdődnek az esti előadások, és általában 1 óra felkészülési időt igényel a táncos meg színésztest, hogy felkészüljön az aznap esti előadásra.
Hallgatóinknak áruljuk el, hogy be van kötve a kezed. Ez nem egy veszélytelen szakma, a hivatás.
Természetesen előfordulnak sérülések, ez bármelyik sportra igaz lehet, ezáltal a miénkre is. Vannak olyan szituációk, amikor egy rossz mozdulat, vagy egy pillanatnyi hatásszünet az emberbe, és nem figyel úgy oda, akkor természetesen történhetnek balesetek, mint ahogy az én kezemmel is történt. Az egyik próbán sajnos oda csaptam a földhöz, aztán azóta is viselem ennek a következményeit.
Nem kis terhelésnek van kitéve a tested, azért az a sok próba és előadás, amiket elmondtál, kondiban kell lenned, azért mondhatjuk, hogy vigyáznod kell arra, hogy rendben legyen a fizikum.
Igen, hát azt azért én is fontosnak tartom elmondani, hogy mint táncosok, mi a testünkkel dolgozunk, nekünk nagyon fontos a fizikai állapot, és a fizikai állapot mellett, ami még talán a legfontosabb, az a szellemi egészség, mert ha mentálisan és szellemileg valaki nincs rendben, az előbb-utóbb a testére is kiütközik, szóval ez a kettőnek az összhangja a legfontosabb, hogy fizikális és mentális egészség az rendben legyen.
Kiknek ajánlod ezt a hivatást? Tehát ha valaki pályaválasztás előtt áll, mi az, amit mindenképpen mérlegeljen?
Hát elsősorban olyan embereknek ajánlom ezt a szakmát, akik vagy gyerekkoruk óta táncolnak, vagy kiskamaszkoruk óta táncolnak, és nem tudják enélkül elképzelni az életüket. Én mindenkinek azt mondtam, akit eddig tanítottam, vagy volt lehetőségem beszélgetni nálam fiatalabb táncosokkal, csak akkor válaszol ezt a pályát, hogyha ez az élete, és nincs B opciója.
Milyen testi adottságok jók, ha megvannak? Tehát például a magasság az előny ebben a hivatásban, nem?
Hát szintén a férfi testről tudok beszélni, ugye saját magamból kiindulva. Én nem láttam még hátrányát annak, hogy magas vagyok, én 186 centi magas vagyok. Ennek én még nem láttam hátrányát, sőt, inkább előnyét, mert én ugyanúgy tudok dolgozni egy magasabb kolléganőmmel, mint akár egy alacsonyabb kolléganőmmel, viszont egy alacsonyabb fizikumú férfi táncosnak nagyobb kihívás az, hogyha egy nála magasabb, vagy vele egy magas kolléganővel kell partnerbe táncolnia. Szóval a magasság az mindenképpen egy előny tud lenni, Illetve a fizikai, férfiként a fizikai állapot, hogy ha egy emelés van, ha egy partner munka van, akkor feltétel nélkül bízzon benned a partnered, hogy ne legyen egy pillanatnyi gondolat se benne, hogy ő most onnan leeshet, vagy baja eshet. Szóval egy olyan fizikai állapotot kell tartani, ahol nem csak saját magadnak, hanem a kolléganődnek is, és a kolléganőidnek is egy olyan bizalmat tudsz adni a fizikai állapotoddal, hogy tudják azt, hogy ha van egy emelés, akkor rád számíthatnak.
Ha már beszéltünk az egészségről, akkor az étkezést is mindenképp említsük meg. Mi az, amit ehhez, vagy kell valamiféle diétát tartanod?
Én szerencsés vagyok, mert nekem a genetikám, hál' Istennek olyan, hogy én nagyon nehezen hízok, bár az utóbbi időszakban azért, hogyha nem mozgok olyan aktívan, például egy nyári időszakban, akkor azért rám is szaladnak fel a plusz kilók, de hál' Istennek, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan megy is. Én úgy gondolom, hogy az én esetemben inkább az a fontos, hogy változatosan táplálkozok, ez köszönhető páromnak, de leginkább az, hogy tényleg, hogy meglegyen az, hogy változatos legyen az étrend, viszonylag egészséges legyen az étrend, és nyilván annak, akinek a genetikája nem olyan szerencsés genetikai adottságai vannak, mint egyes embereknek, mint például nekem is, az természetesen jobban odafigyel arra, hogy mit és mennyit veszik. Nekem hál' Istennek ilyen problémám nincsen.
Most zenélünk, utána folytatjuk majd ezt a beszélgetést.
What would
Három kérdésünk van tehát önökhöz, mindhárom megfejtés kell ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és megnyerjék vagy az egyik könyvet, vagy a páros mozi belépőt Miskolcra. Az Uránia terem és a Béke Art mozi kínálatából választhatják ki a következő egy hónapban, hogy melyik normál áras filmet szeretnék megnézni. Érdemes tehát velünk játszani, a Miskolcon és környékén élők pedig moziba is mehetnek, ha velünk játszanak. Kérdéseink pedig a Rerum Novarum kezdetű enciklikát, melyik pápa adta ki, kit neveznek az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyjának, illetve melyik évben lett Elvis Presley Budapest posztumusz díszpolgára. Ha mindhárom megfejtés megvan, akkor tercsezzek a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot.
Benhárt Leventével, a Miskolci Balett táncművészével beszélgetek. Hogyan is néz ki egy próba? Hogyan kezdődik? Milyen felépítése van, gondolom, bemelegítéssel?
Nálunk a bemelegítés az ugye a reggeli balettóra. Amikor elkezdünk próbálni, onnantól kezdve már csak a darabbal foglalkozunk. Mindenkinek a saját felelőssége az, hogy a balettórán kellő hőfokra melegítse a saját izomzatát, a saját testét, hiszen a próbán már nincs idő arra, hogy még ezzel foglalkozunk és erre várjunk, hogy valaki bemelegítsen, hanem ott már készen kell állni arra, hogy föl kell emelni valakit, meg kell mozdulni. Minden próba folyamat úgy kezdődik, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy általában egy olvasópróba, ez most tánc esetében kicsit furcsának tűnhet, de egy olvasópróba nálunk úgy néz ki, most például a Toldit próbáljuk, kezdtük el próbálni. Ez nálunk úgy néz ki, hogy megnéztük most a Toldinak a rajzfilmjét, és nekem nagyon sok külföldi kollégám van, a Miskolciban rengeteg külföldi kollégám és kolléganőm van. Nekik például, ők kaptak egy példányt, ami le van fordítva angol nyelvre, hogy ők is értsék a szöveget, és hogy mikor, melyik jelenetben mit, milyen érzést és milyen motivumsort szeretnénk átadni a nézőknek. Szóval egy olvasópróbával kezdődik, és utána jön a koreografálás a tánc esetbe. Színészeknél, amikor operettet vagy musicalt játszunk, akkor pedig először szituációs jelenetek vannak, amikor igazából a koreográfus foglalkozik velünk, de először még csak statisztálunk, és először a rendező mondja el a koreográfusnak, akivel partnerbe dolgozik, hogy ő mit akar és milyen szituációt szeretne látni, és akkor ehhez mérten tud dolgozni a koreográfus velünk utána, és mi már ennek a hozadékát tapasztaljuk és próbáljuk, amikor már a koreográfus tudja azt, hogy a rendező mit szeretne látni.
Előfordul, hogy nem illetek össze mondjuk a táncos pároddal, és akkor csere van?
Hát azért általában, akikkel dolgozunk, koreográfusok, illetve Attila a vezetőnk is, átlátja annyira a társulatnak az összetételét, hogy ránézésre is meg tudja mondani azt, hogy ki kivel tud jól dolgozni és jól partneringelni, de nagyon sokszor hivatkozik ránk, hogy mi kivel szeretnénk dolgozni, vagy kivel érezzük úgy, hogy egy adott koreográfia kitűnően tud működni majd a nézők előtt is.
Előadásokon és próbákon kívül is szoktál táncolni? Tehát jártok olyan helyekre, ahol szoktál táncolni?
Régen sokat jártam, az elmúlt másfél-két évben már kevesebbet, mert táncolok eleget a színpadon és a próbateremben, most már inkább, amikor szabad időm van, akkor inkább a természetben töltöm a szabad levegőn.
Melyik tánc műfaj a kedvenced?
Hát ez így, hogy kedvenc, nehéz megfogalmazni, mert mindegyikben van valami, ami számomra pozitív. Talán a modern kortárs tánc áll hozzám a legközelebb, és talán az is áll nekem legjobban, de én nagyon szeretem a néptáncot is, én néptáncoltam kicsi gyerekkoromtól kezdve. Én például azt is nagyon szeretem, mert nagyon virtuóz a ritmus világa, hogy váltja a ritmust, hogy tudja használni, hol tud az ember hangot kiadni a testén, akár egy csapással, akár tapssal, akár csak egy csettintéssel, de a balett meg például ad egy olyan alapmozgás koordinációt, amit meg talán a többi műfaj nem ad meg, egy olyan testtudatot.
Milyen zenét hallgatsz a hétköznapokban?
Hát én zenei mindenevő vagyok igazából, amit elém raknak, azt meghallgatom. Nyilván én is, mint a legtöbb korombeli, hallgatom a mai slágereket, az Ariától kezdve a mai hírességekig, de például nagyon szeretem a 80-as, 90-es évekbeli zenéket, sőt, hogyha például egy bárra elkeveredek párommal, vagy a társulattal, akkor például csak ezeket a 90-es évekbeli zenéket szeretjük hallgatni, mert talán ezek a legjobban táncolhatóak.
a táncosok élete egy kicsit speciális, nem csak kicsit, de természetesen olyan szempontból is, hogy éjszakai életet éltek nagyon sok esetben, sokáig kint maradtuk, és ez egy magánéletre azért egy kicsit veszélyes lehet ez a fajta felfordított életmód, ugye?
Igen, nem feltétlenül egy család és párkapcsolatbarát. Ez nekem is szerencsém van, egy nagyon megértő és nagyon támogató párom van, aki támogat a szakmámban és a magánéletben, és természetesen rengeteg megértés szükséges tőlük, és nagyon sok elfogadás ahhoz, hogy ez élhető legyen ez az élet, hiszen vannak olyan előadásaink, aminek 10:30-kor van vége.
Mi a helyzet a rajongókkal? Vannak rajongók, szokták kapni leveleket akár interneten, vagy hát mostanában elsősorban inkább interneten, vagy akár a színházban, vagy a balettban, hogy elismerik a művészetedet szerinted ilyen szinten is, vagy így is?
Hát, hogy rajongóim vannak-e, azt nem tudom. Nem szoktam kapni üzeneteket, nagyon-nagyon ritkán, amikor egy-egy komolyabb szerepben tűnök föl, például most az Aranyemberben, mint Kacsuka Imre. Kaptam gratulációkat a premier után, legfőképp, amikor a premiért eljönnek megnézni a színész kollégáink, akkor legtöbbet tőlük, de van olyan, hogy egy-egy nézőtől is kapunk gratulációkat, de így, hogy most rajongói leveleket, vagy stb. Ilyeneket nem nagyon szoktam.
Mi a terved? Meddig lehet táncolni, táncművészként meddig tervezel a színpadon maradni, és közben tanítasz is, ugye?
Hát, hogy meddig tervezek a színpadon maradni, az minden embernél, én úgy gondolom, hogy testfüggő, hogy kinek meddig bírja a teste. Én úgy gondolom, hogy az egészséges, hogy a férfiaknál az ilyen 35 és 40 éves kor közötti időszakban valahol, amikor már be kell látni azt, hogy lehet, hogy az utolsó éveink következnek, mert azért az már nagyjából a pályánknak a vége. Férfiak esetében, bár sok hölgytáncos esetében is még a 35-40, akár még 40 fölött is állnak színpadon. Ez mindenkinek a saját fizikai és mentális állapotától függ, az én véleményem szerint, hogy ki meddig áll színpadon, és meddig érzi jól magát a színpadon. Igen, most fogok elkezdeni tanítani majd. Most először ovisokat és kisiskolásokat. Nekik igazából egy ilyen kicsi lemozgatást így a nap végén, nap elején azért, hogy egy kicsit az óvónőknek talán könnyebb lesz utána velük a dolguk, nap végén pedig a megmaradt energiákat kicsit még ledolgozzuk, és akkor jövő tanév szeptemberétől meg majd meglátjuk, hogy talán esetleg lehetőségem nyílik az idősebbeket is tanítani.
Van olyan, hogy álom szerep?
Hát mindig van, aztán mindig változik. Én abba hiszek, hogy a szerep mindig megtalálja magának a táncost, hogy igazából nem feltétlen az, hogy mi választjuk azt, hogy mit szeretnénk táncolni, hanem inkább a szerep találja meg a táncost, és összeérnek előbb-utóbb. Például most nekem ilyen az Aranyemberben a Kacsuka Imrének a szerepe, hogy én sose gondoltam volna, hogy a Kacsuka Imrét fogok táncolni egyszer egy Aranyember előadásban, de nagyon szeretem ezt a szerepet, és én úgy gondolom, hogy ez egy új kihívás volt számomra, amit minden is köszönök Kozma Attilának, hogy lehetőséget adott, hogy ezt a szerepet eltáncoljam.
Gyakori az izomláz?
Évad elején igen, aztán amikor már nyárból visszalendülünk, akkor kicsit könnyebb, aztán mindig attól függ, hogy éppen milyen darabot vagy milyen előadást csinálunk, és hogy ez milyen mozgást és mennyire intenzíven igényli az izomnak a használatát, de azért eléggé.
És ha már láz, akkor a lámpalázzal mi a helyzet?
Hú, hát nem is tudom megmondani, hogy mikor voltam utoljára én lámpalázas. Mindig van egy druk előadás előtt. Nyilván ez minél többet játszunk egy adott darabot, annál kevésbé érzékelhető, meg annál kevésbé zavaró, de én úgy gondolom, hogy aki színpadra megy, akkor kell abba hagyni, amikor már nincs benne ez a druk, ez az előadás előtti druk, mert akkor valami vagy a magánéletben, vagy a munkahelyen valami kizökkenti az illetőt, és akkor ott valami nincs rendben, szóval egy egészséges druknak én úgy gondolom, hogy kell lennie minden előadás előtt.
Mi a helyzet a példaképekkel? Vannak példaképek, akiknek követed a munkásságát, akár kortársak, vagy pedig akár a múltból? Vannak ilyen emberek?
Én úgy gondolom, hogy fontos példaképeket állítani, és ha nem is feltétlen az ő útjukat követni, hanem inkább belőlük meríteni, hogy te hogy lehetsz több. Mert én úgy gondolom, hogy a példaképek az én szakmámban, a mi szakmánkban az úgy van, hogy te hogy tudod beleépíteni a saját karakteredbe és a saját személyiségedbe azokat az esetleg technikai vagy személyiségbeli dolgokat, amiket ő képvisel, és hogy te ezáltal hogy lehetsz jobb. Természetesen nekem is van ilyen, az egyik példaképen például a kollégám Dávid Patrik, aki nekem mai napig segíti a munkámat, és nagyon sokat tanulok tőle, mint a színház, mint pedig a tánc terén.
A szülők mit szóltak, amikor megtudták, hogy te táncos szeretnél lenni?
Nagyon támogatóan álltak hozzá. Hát amikor pályaválasztás elé és gimnáziumválasztás elé került a sor, akkor én nem is akartam megjelölni másik gimnáziumot, csak a művészeti gimnáziumnak a tánc tagozatát. Aztán anya mondta, hogy csak meg kéne jelölni még egyet, de ők is abba bíztak, hogy az, ami az én álmom és az én célom, az teljesüljön, és hogy ebbe tudjak dolgozni, és hogy ezt tudjam minél magasabb szintre emelni.
Ilyennek képzelted a táncos szakmát gyerekként, szerinted?
Hú, hát ez egy nehéz kérdés, mert amikor kisiskolásként, meg első és gimnazistaként így néztem a nagy táncosokat YouTube-on, vagy a Pécsi Balett táncosait, vagy akik éppen a Pécsi Fesztiválra meg voltak hívva, különböző magyar társulatoknak a munkáit, akkor mindig csak azt láttam, hogy milyen szép, és hogy ez mennyit tud adni az embereknek a szürke hétköznapokban. Aztán, amikor már ezt belülről láttam, akkor tapasztaltam meg azt, hogy emögött mennyi munka van, mennyi áldozat van, hogy a nézőket napról napra egy kicsit ki tudjuk zökkenteni, akár egy pár órára, tényleg ebből a mókuskerékből, amiben élünk. Én nem tudok rosszat mondani a szakmámról, mert nyilván, hogyha nem szeretném, nem csinálnám, nekem ez az életem, én enélkül nem tudnék létezni.
Zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk bejátszásunkat. Utoljára jöjjön a három mai kérdés azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba. A Rerum Novarum, azaz új ügyek kezdetű enciklikát melyik pápa adta ki? 16. Gergely, 13. Leó, boldog 9. Pius vagy 15. Benedek? Kit neveznek az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyának? Bíró László József, Rubik Ernő, Herman Otto vagy Bánki Donát? Illetve melyik évben lett Elvis Presley Budapest posztumusz díszpolgára? 2009, 2011, 2013 vagy 2015? Számunk 36-os körzet 510-610. Technikus kollégám várja a helyes megfejtéseket. Jelezzék neki, hogy könyvet szeretnének-e nyerni, vagy pedig moziba mennének Miskolcon a következő egy hónapban. Kiválaszthatják, hogy melyik filmre ülnének be másodmagukkal. A mozi műsort megtalálják a cinemis.hu oldalon. A normál áras filmekre vonatkozik az ajánlat, tehát játszanak velünk, érdemes. Most következik az utolsó bejátszás részlet. Utána zenélünk, sorsolunk, és megtudhatják, hogy ki a mai három nyertesünk.
Ha van egy-egy sikeres darab, amit nagyon sokszor előadtok, és előtte nagyon sokszor elpróbáltátok, akkor nem monoton, vagy nem lehet megunni ezt, hogy ugyanazokat a mozdulatokat ugyanakkor gyakorlod?
Hát igazából sok esetben itt már az izommemórián van a hangsúly, mert aki nem táncol, sokan nem is tudják elképzelni azt, hogy igazából mi a színpadon nem a mozdulatokra gondolunk már, mert mögötte van egy 5-6-7-8 hetes próbafolyamat, ahol összeraktuk ezt a darabot, összeraktuk a koreográfiákat, összeállt úgy, ahogy a néző a végleges állapotát látja a színpadon, és igazából mi, amikor a színpadon vagyunk, akkor már nem a mozdulatokra gondolunk, hanem a mozdulatnak a mögöttes tartalmára, hogy mi az, amit szeretnénk átadni a nézőknek, és igazából, hogy a kérdésedre válaszoljak, mindig találunk valami újat a darabba, ami esetleg nekünk fejlődés, mert mélyebben tudjuk átadni azt, amit előtte 10 előadással nem tudtunk annyira mélyen átadni, és esetleg a kevésbé fontos dolgok nem az, hogy átsiklunk fölötte, de hogy inkább a lényeges dolgokra tudunk jobban fókuszálni, és még jobban építeni előadásról előadásra a karaktereinket, és azt, amit a néző lát. Ezért szoktam én azt javasolni például, hogy ha valaki lát egy premiért, az jöjjön el 10 előadás múlva, mert ugyanazt az előadást fogja látni, csak lehet, hogy teljesen más reakciót vált majd ki belőle, mert belőlünk is más reakciót vált ki, amikor már 11-ére játsszuk azt, és már teljesen bele tudtunk mélyülni a karakterünkbe.
A premiereket meg szoktátok ünnepelni? Tehát van egyfajta ilyen akár zártabb ünnepség?
Igen, ez általában úgy zajlik, hogy lemegy az előadás, lemegy a tapsrend, amikor ugye a nézők megtapsolnak minket az előadás után, és általában, amikor a nézőközönség kiürül, akkor a színpadon szokott lenni egy kis ünnepség, egy kis pesgőzés, egy kis éppen az adott darab címével ellátott torta, és akkor a vezetőség, illetve akik dolgoztak a darabon, rendezők, koreográfusok, attól függ szintén, hogy egy balett előadásról beszélünk, vagy egy színházi előadásról, akik dolgoztak benne vezető szerepbe, koreográfusok, rendezők, az igazgató úr szokott még beszédet mondani, mert ők általában meg szokták nézni a premiereket, és akkor ők szoktak egy kis beszédet mondani, és akkor utána egy kicsit kötetlenebb összejövettel szokott lenni a színháznak a büféjében, ahol megbeszéljük az elmúlt 6-7-8 hetet, és kicsit mindenkiből kijön a feszültség ilyenkor, mert lényegében egy új darabnak a végére értünk, és onnantól kezdve már úgymond csak játszani kell.
Mennyi idő alatt készül el egy darab, hogyha mondjuk egy komolyabb darabról van szó, sok mindentől függ, gondolom, hány szereplős, ilyesmi, de mennyi idő a kezdetétől, tehát hogy a kezetekbe kapjátok?
Hát, rettentően változó. Igazából ez attól is függ, hogy hány jelenleg futó darabunk van, és hogy a jelenleg futó darabok közben próbálunk egy új darabot, egy új bemutatóra, vagy pedig az évadra visszajöve egy vadonatúj darabot próbálunk úgy, hogy még nem játszunk. Általában úgy szokott zajlani ez a történet, hogy mielőtt elmegyünk a nyári szünetre, előtte csinálunk egy előbemutatót a jövő évi darabhoz, és amikor visszajövünk a nyári szünetről, akkor csak felújítjuk, és azt már elkezdjük játszani, de általában olyan 5 és 8 hét között szokott lenni, ez nyilván szereplők és műfaj függő.
Beszéljünk a ruhatáratokról, gondolom minden egyes darabhoz más ruha illik, és szoktatok is átöltözni, akár darab közben is. Előfordul, hogy olyan ruhát tesznek elétek, amit nem szeretnétek viselni, vagy kényelmetlen, vagy bármi a ruhákkal kapcsolatban?
Hát általában minden darabnak van egy jelmezés díszlettervezője. Általában azért a jelmeztervező figyel arra, hogy számunkra kényelmetlen ruhadarabban ne menjünk a színpadra, mert persze akkor az a mi játékunkat is nem segíti, hanem visszahúzza. Hát természetesen a díszlet, a jelmez és minden más azért van, hogy a mi munkánkat segítse, ne pedig hátráltassa. Elég sok ruhánk van. Van olyan darab, ahol van akár 4-5-6 darab ruhánk is, de van olyan, például nekem az aranyember, ahol 3 ruhám van. Nem, nagyon ritka az olyan előadás, ahol csak egy ruhába vagyunk.
És a cipő is nagyon fontos, gondolom. Ez szabványcipő, táncos cipő, valamelyik márkának a terméke. Hogy választasz cipőt?
Ez is sok összefüggős, mert ha darabra kapunk cipőt, akkor azt a jelmeztervező és az adott koreográfus leülnek, és egy tervelfogadás keretein belül megbeszélik azt, hogy mi a legjobb lábbeli a jelmez az adott jelmezhez, illetve mi a legkomfortosabb a táncosnak, hogy szintén a munkáját tudja segíteni, hogy véletlenül sem azért ne tudjunk megcsinálni egy mozdulatot, mert esetleg a cipő hátráltat. Szóval ez is egy nagy kooperációs munka a koreográfusok és a jelmeztervezők között. Illetve hát a balettórához, a balettréninghez minden reggel, hát ott a balettcipőt hordunk, és ez igazából kinek mi a preferencia, hogy a balettcipő talpán lévő bőr, van, aki szereti, hogyha keményebb, akkor kicsit kevésbé kezdi ki a lábát a sok forgás, meg a sok féltalponállás. Van, aki azt szereti, hogyha puhább, mert akkor nem kell annyira megdolgoztatni a lábfejet, nem töri föl annyira az embernek a lábát. Ez kinek mi a saját preferenciája?
Érdekes lehet például az, hogyha valamelyikőtök beteg lesz, ezt hogy oldjátok meg? Tehát egy szerepet, egy táncos szerepet többen is megtanultok?
Hát most már évek óta egy szereposztásunk van táncos daraboknál. Ez általában úgy zajlik, hogy ha nem a főszereplő betegszik le, akkor úgy vannak összerakva a koreográfiák, hogy általában nem az, hogy pótolható, de vagy arra az egy előadásra kihagyható az a hely, amelyik táncos éppen lebetegszik. Nyilván, hogyha főszereplő betegszik le, és annyira beteg, hogy nem tud színpadra állni, akkor végső esetben elhagyjuk az előadást, de ez már csak a nagyon végső eset, mert volt idén is olyan kolléganőm, aki hiába volt beteg, jött és megcsinálta az előadást. Én is csináltam már lázasan és betegen előadást, szóval mindent a nézőkért.
És ha már a nézők, akkor arról is beszéljünk, hogy egy fix mag jár hozzátok nézőként, vagy pedig ez nagyon változik, ez a társaság?
Vannak olyanok, akiket már így ránézésre megismerünk, mert rengeteg előadáson ott vannak, sőt majdnem mindegyik előadáson ott vannak, akiket már látásból ismerünk, sőt akár az utcán is köszönnek, vagy esetleg a színház előtt, amikor beszélgetünk, akkor oda jönnek gratulálni, vagy beszélni egy pár mondatot, de úgy vettem észre az utóbbi időszakban, most már elkezdtek a fiatalabbak is járni színházba, változó, most hál' Istennek változó, akik jönnek, de én úgy gondolom, hogy van egy mag, aki majdnem minden előadáson ott vannak, és nagyon szeretik és támogatják a színházat, és körülöttük ez a nézőközönség váltakozik. Én úgy vettem észre itt az elmúlt időszakban, hogy azért egész sokan járnak a fiatalabbak közül is.
Levente, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Megtörtént a sorsolás, és hamarosan elárulom, hogy ki a mai három nyertesünk, de előbb a megfejtésekről a Rerum Novarum, azaz új ügyek kezdetű enciklikát 13. Leó pápa adta ki. Herman Ottót nevezik az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyának, Elvis Presley pedig 2011-ben lett Budapest posztumusz díszpolgára. Ezek voltak a megfejtések, a mai nyerteseink pedig a páros mozi jegyet Lengyel Katalin nyerte Sajó Ládról, egy-egy könyvvel lett gazdagabb Hajdú László Geszterétből és Simon Károlyné Erika Miskolcról. Gratulálok a nyerteseknek! Köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket. Hétfőn újra játék lesz, Dikovics Ernővel játszhatnak majd, akkor is hívjanak minket. Munkatársaimnak köszönöm a közreműködést, a zenéket Németh Tamásnak, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Karkus István technikus kollégámnak. A stúdióban Domán Vivien vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. Búcsúzom, és további tartalmas napot kívánok. A mai reggel műsorvezetőjét Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
never out.